ellenzékesség testvérek, szeretettel köszöntöm körünkben Nagy József tiszteletes urat, aki a Nagyvárad téri gyülekezetben szolgál, beosztott lelkészként. Nem járt még közöttünk, fogadjátok szeretettel a szolgálatát.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, a 165. számú dicséretünket keressük ki. 165. számú dicséretünket keressük ki református énekeskönyvünkből. Az ének így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolhattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ő kit éjjel nappal, angyas seregács magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt állván, bár csak mindig orcád látnám. Adnékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem, királyom. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Mint a kis virág is magától kibomlik, rá a csöndes fényed omlik. Anyulam vidáman, fényességed látnom, s országod munkálnom. Egyszerűvé formálj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam, lélekben és igazságban. Szívemben mindig fel, szállhassak csak szárnyon, csak te légy világom.
Most pedig Istenünk igéjét olvasom a 2. Tesszalonikai levél 3. fejezetének első 5 verséből. A 2. Tesszalonikai levél 3. fejezetének első 5 verséből szól hozzánk ma este Istenünk igéje. És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendeltünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk és hálát adunk neked mindazért a jóért, amit elkészítettél a mi számunkra, és amit kijelentettél mindannyiunk részére. Így szeretnénk, Istenünk, különösen ezen a mostani héten megköszönni te neked az imádság hatalmas nagy lehetőségét. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy igéden keresztül megszólítod a mi életünket, és hálás a mi szívünk, hogy válaszolhatunk a te hívó szavadra. Hálás a mi szívünk, Istenünk, azért, hogy az imádságon keresztül számos dolgot vihetünk a te hatalmas nagy színed elé. Így most szeretnénk, Istenünk, azért imádkozni, hogy szent lelked által teted élővé és hatóvá az ige hirdetését, megértését és szívünkbe fogadását. Legyen áldott, Istenünk, a te hatalmas nagy neved ezért az ajándékért, hogy válaszolhatunk a megszólító szóra. Köszönjük, Istenünk, azt, hogy imádság formájában mennyei Atyánknak szólíthatunk meg téged. Hálás a mi szívünk, Istenünk, ezért a közvetlenségért, és köszönjük, Istenünk, azt, hogy úgy jöhetünk eléd, mint ahogyan az édesapja keresheti, mint ahogyan a kisgyermek keresheti az édesapját. Így szeretnénk ezzel a gyermeki bizalommal megvallani te előtted a mi bűneinket, hitehagyásunkat, szeretetlenségünket, és minden rosszat, amit elkövettünk veled és embertársainkkal szemben. Akkor hálás a mi szívünk, Istenünk, azért, hogy bűnvallásunkra te úgy felelsz, hogy Jézus Krisztuson keresztül mindannyiunk számára kínálod a bűnbocsánatnak és az örök életnek az ajándékát. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Ige hirdetésre készülve a már megkezdett 165. dicséretünk éneklését folytassuk. Megkezdett 165. számú dicséretünknek a 6. versét énekeljük, mely így kezdődik: Jöjj és lakozz bennem.
Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már hitlen, templomod á szíved lelkem. Mindig jelen lévő, jelens magad nékem, ne lakhasson más e szívben. Már itt lenn mindenben, csak is téged lásson, leborulva álljon.
Ige hirdetésem alapja írva található a már előbb felolvasott 2. Tesszalonikai levél 3. fejezetéből, azon belül is a 2. verset olvasom újra. Hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől, mert nem mindenkié a hit. Kedves testvérek, a legelső fizikaórák egyikeként megtanultuk, hogy az elektromosság vagy bármi egyéb mozgótest kapcsán számolnunk kell ellenállással. Nem haladhat előre úgy az elektromosság, vagy bármi egyéb test, mint amekkora erővel és sebességgel elindult, mivel számolnunk kell visszatartó és gátló tényezőkkel. Hogyha a mozgó test képénél maradunk, akkor számolhatunk súrlódással, gördülési ellenállással, illetve légellenállással is. Kérdezhetjük, hogy miért is teszem ezeket az alapszintű töredékes megjegyzéseket, a töredékes fizika tudásomat felhasználva. Mindezt azért említettem, mert a tegnapi alkalmon és a hosszabban felolvasott igerészben is láthattuk és hallhattuk azt, hogy Pál apostol arra kéri a tesszalonikai gyülekezetet, hogy imádkozzanak azért, hívják Isten hatalmas nevét segítségül azért, hogy amerre Pál megy, vele együtt Isten igéje minél inkább terjedjen, hogy Isten szent lelke minél inkább meg tudja értetni az igét hallókkal az ő üzenetét. Az eredeti görög nyelv egy nagyon képies megfogalmazást használ ezen a helyen. Úgy is fogalmaz, vagy úgy is érthetjük az igét, hogy Pál apostol az ige előrefutásáért, előre töréséért kéri a közben járó imádságot. Imádkozzatok, hogy minél inkább terjedjen Isten igéjének a hirdetése. Ezen a mostani alkalmon az apostol kérésének a második feléről fogunk szólni. Ugyanazon imakérés keretén belül fogalmazza meg Pál, az előbbi példánál maradva, hogy azért is imádkozzon a tesszalonikai gyülekezet, hogy minél kevesebb ellenállással tudjon előre haladni Isten igéje, hogy ne törjön meg az evangélium hirdetésének a lendülete. Nem véletlen ez a kérés, amit az apostol megfogalmaz, mivel az evangélium hirdetése kapcsán is beszélhetünk ellenállásról, beszélhetünk olyan ellenállásról, ami gátolja a tiszta igének a terjedését. Az ellenállás kapcsán gondolhatunk egy másik példára is. Bizonyára láttak a testvérek közül többen olyan felvételeket, amikor akár focisták, atléták vagy sportolók futóedzést végeztek, és úgy nézett ki egy-egy ilyen gyakorlat, hogy valami nehezítést tettek a sportolókra, haladtak előre, ellenállásba ütközött a futásuk, akár úgy, hogy valamiféle gumikötél volt rájuk erősítve, minél messzebb és minél gyorsabban futottak, annál inkább hatott őreájuk az ellenállás, annál inkább érezték azt, hogy nem tudnak úgy előre haladni, mint ahogyan kellene, hátrahúzta őket akár egy jól rögzített, vagy jól kézben tartott kötél. Visszatérve fő témánkhoz, elmondható, hogy nagyon sok gátló tényezőt megnevezhetünk azzal kapcsolatosan, ami hátráltathatja az ige terjedését. Legelőször is gondolhatunk az ige hirdető személyére és az ő töredékességére. Maga Pál apostol is őszintén feltárja a maga esendő voltát, alkalmatlanságát is a korintusiakhoz írt első levélben. Az apostol, 13. apostol őszintén saját magára vonatkoztatja mindezt. Hogyha ezt ő megteszi, akkor minden ige hirdetőnek alázattal kell ezzel a ténnyel is számolni. Emellett gátolhatja az evangélium terjedését és meggyökerezését, hogyha az ige hallgatói félváról veszik az elhangzott szót. Gondoljunk csak a Galata levélnek a nyitányára, ahol az apostol a bemutatkozást követően szinte egyből megfogalmazza azt, hogy kedves galaták, csodálkozom azon, hogy milyen gyorsan eltértetek attól az evangéliumtól, amit hirdettünk a számotokra. Megvolt a kellő lendület, de valamilyen okból kifolyólag mégis lelassultatok. mégis ellenállásba ütköztetek. De itt is most egy harmadik lehetőségre hívja fel az apostol a figyelmet, mégpedig arra, hogy bizony vannak olyanok, akik gátolják Isten igéjének az előrefutását. Elsőre talán arra gondolhatnánk, hogy itt valamiféle belső gyülekezeti konfliktusra hívja fel a figyelmet Pál apostol, azonban sietve le kell szögezzük, hogy teljesen más az itt fellelhető problémának az eredete. Nem olyanokkal szemben emeli fel a hangját az apostol, akik gyülekezeti tagok, és valamiféle gyülekezeti konfliktus bontakozott ki, hanem olyanokkal szemben szól, akik kívülállóként nem részesülnek a hit ajándékában, sőt, mi több, másoktól is el akarják venni mindezt. Ilyenekkel szemben fogalmazza meg Pál apostol ezt a nagyon kemény kérést. De kérdezhetjük, hogy kik is ők valójában, akikre általánosságban utal az apostol. Legelőször is az elvetemült jelzővel utal rájuk Pál, megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől. Előbbi szónál maradva azt mondhatjuk, hogy nehéz ennek a pontos jelentését visszaadni, hogyha több magyar szentírás fordítást egymás mellé teszünk, akkor láthatjuk azt, hogy a magyar fordítások is igen komoly bajban vannak, amikor ennél a szónál megállnak, és megpróbálják megragadni ennek lényegét. Találkozunk többek között az alkalmatlan, az ártó, illetve a helytelen fordítással is. Mindegyik esetben érezhetjük, hogy az a jelző, amit itt használnak a fordítók, valami negatív dologra utal, de érezhetjük, hogy közel sem ugyanazt jelenti az alkalmatlan, az ártó és a helytelen, pláne az elvetemült. Véleményem szerint akkor érthetjük meg ennek a szónak a jelentését, hogyha egy másik igehelyre utalunk, egészen konkrétan az apostolok cselekedetei 28. fejezetére. Azt olvassuk itt többek között, hogy Pál apostol hosszas hánykódást követően sokad magával Málta szigetére került. Már az egy csodás körülménynek mondható, hogy túléltek gyakorlatilag egy hatalmas nagy vihart. Túléltek a nagy vihart, ott voltak Málta szigetén. Azonban Pál apostolt egy hatalmas nagy szerencsétlenség érte. Azt olvassuk, hogy megmarta őt egy vipera. Megmarta az apostolt egy vipera, és a körülötte lévő emberek azt lesték, arra figyeltek, hogy a halálos méreg mikor fejti ki a hatását, mikor fog összeesni az apostol, és mikor leli halálát. Mikor kezd el dagadni a morás helye, mikor fog szédülni, és mikor esik össze. Ebben az összefüggésben találkozunk ezzel a szóval. Ebben a kontextusban ez a szó azt jelenti, hogy kígyómarta, hogy mérgezett. Bízom benne, hogy nem túlzás, hogyha úgy értelmezzük a II. Tesszalonikai levélben Pál apostolnak a szavait, hogy azért kéri a közbenjáró imádságot, hogy ő és a segítő társai megszabaduljanak a kígyómarta emberektől. Megszabaduljanak a kígyómarta emberektől. Vissza fogunk még erre térni, de emellett egy másik jelzővel, mégpedig a gonosz szóval is találkozunk itt. Egy olyan áthallással találkozunk itt, ami megerősítheti az előbbi szó kapcsán mondottakat, mivel a gonosz szó végső soron utalhat az ősi kígyóra, a gonosznak az eredőjére. Járja Pál apostol a világot, hirdeti mindenhol Istennek az igéjét, közben számolnia kell egy szörnyű, visszatartó erővel. Nem csak egy alkalommal találkozunk azzal, hogy Pál apostol megfogalmazott egy-egy ilyen imakérést, hogy imádkozzatok azért, hogy hadd szabaduljunk meg ettől a visszatartó erőtől. Az apostol számára mindez egy nagyon-nagyon nyomasztó probléma volt. Látjuk a római levél 15. fejezetében is, hogy egy hasonló jellegű kéréssel áll elő az apostol. Azt olvasjuk a római levél 15. fejezetében, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, hogy legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban, hogy megszabaduljunk azoktól, akik hitetlenek Júdeában. Mindkét esetben azzal találkozunk a tesszalonikai levélben és a római levélben, hogy Pál apostol azért kér imádságot, hogy bizonyos emberektől megszabaduljon. Értjük az apostolnak a fájdalmát, hogy nem elég az, hogy a saját maga gyengesége és számos egyéb konfliktus hátráltassa az ő küldetését, külső támadásokat is meg kell tapasztaljon. Külső támadásokat is át kell éljen. Többek között a tesszalonikai gyülekezet azért is érthette meg Pál apostolnak ezt az imakérését, mert amikor az apostol Tesszalonika városába járt, akkor a munkáját ott is külső támadások nehezítették. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetéből egyértelműen kiderül, hogy a város előjárói elé állították Pált és az ő utitársát, és később el is bocsátották őket. Nem csináltak semmi egyebet, Isten igéjét hirdették, és ellenállásba ütköztek ebben a városban is. Rövid időt töltött el Tesszalonikában Pál, de az ige hirdetése sokakat meg tudott mégis szólítani. De jól tudjuk, hogy bármerre is ment Pál, bármerre ment az utitársaival, bármerre ment akármelyik apostol, Isten igéjét hirdetve, külső ellenállásukat is meg kellett, hogy tapasztaljanak. Természetesnek mondható ez, mondhatnánk, hiszen ahol valamiféle mozdulás történik, fizika törvényeiben is látjuk, hogy számolni kell ott az ellenállással. Számolni kell ott a visszatartó erővel. Ennek ellenére is talán lehet olyan közöttünk, aki megfogalmazza, hogy Pál apostolnak a megfogalmazása, hogy elvetemült és gonosz emberekről tesz itt említést, az kétszeresen is erős megfogalmazásnak mondható. Legelőször is az éles megfogalmazás kapcsán gondolhatunk erre, és hogyha őszinték vagyunk, akkor megfogalmazódhat bennünk, vagy némelyekben az, hogy hogyan egyeztethető össze ez a gondolat Pál apostolnak a szavaival, aki többek között az első korintusi levélben megfogalmazza a csodálatosan megkomponált szeretet himnuszt. Hogyan beszélhet valaki elvetemült és gonosz emberekről, és hogyan fogalmazhatja meg valaki a szeretet himnuszt többek között. Másodszorra pedig arra is gondolhatunk, hogy megtérése előtt Pál apostol is akadályozta Isten igéjének a terjedését. Pál apostol is komoly ellenállásként állt Isten ügye előtt. Ő maga is üldözte a keresztényeket. Kérdezhetjük, hogy elfelejtette az apostol, hogy honnan is jött valójában? Hogyan értsük ilyen összefüggésben a megfogalmazott kemény szavakat? Vagy kérdezhetjük azt, hogy miért nem a megtérésükért imádkozik az apostol, vagy azért, hogy ne rúlja fel Isten nekik ezt a bűnt, mint ahogyan tette többek között István vértanú Jézusnak a halálát, vagy Jézus a halálát megelőzően. Továbbá a héten itt is szó volt minden bizonnyal a Máté 5.44 alapján az ellenségeinkért való imádságról. Hogyan békíthető össze ez a gondolat a most felolvasott igeverssel? Legelőször is elmondhatjuk, hogy Pál apostol nem pusztulásért, nem pusztításért, hanem szabadításért esedezik. Nem azt kéri, hogy a gonoszok és az elvetemültek elpusztuljanak, nem ezt kéri, hanem azért fohászkodik, hogy az ige hirdetői megszabaduljanak az ő hatáskörükből. Nem átokért, hanem áldásért folyamodik Istenhez. Másodszor pedig szükséges itt utalni az egyik legismertebb bibliai ige szakaszra, mégpedig az úri imádságra. Ezen belül is arra a kitételre, hogy szabadíts meg a gonosztól. Több magyarázó kiemeli azt, hogy az úri imádságnak ezen kitétele és a most felolvasott igerész között komoly összecsengés figyelhető meg. Az úri ima és a mostani igerész ezen kitétele összecseng. De hogyha tovább olvassuk ige szakaszunkat II. Tesszalonikai levélből, akkor is hasonló párhuzamra figyelhetünk fel, ugyanis az apostol azt fogalmazza meg a közösség tagjainak, hogy hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Itt már nem a gonosz emberekről, hanem általánosságban a nagybetűs gonoszról olvashatunk. Bár más értelme is lehet a szövegnek, de olvashatóban a gonosz nem másra, mint a gonoszság atyára, hogyha közvetlen is a sátánra enged következtetni. Pál apostol tehát azoktól kíván megszabadulni, akik a kísértő vonzás körében tevékenykednek és élik az életüket. Mindezt igazolja a tágabb összefüggés is. A levél megelőző második fejezetében olvassuk, hogy Pál apostol arról szól, hogy Jézus Krisztus eljövetele előtt el fog jönni valaki más is. El fog jönni valaki más is. Azt olvassuk, hogy a törvénytiprónak az eljövetele, a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Itt is megfogalmazódik az, hogy a sátán bizonyos embereken, bizonyos emberen keresztül gátolni tudja Isten igéjének a terjedését. Sőt, mi több, kiderül ebből az igéből, hogy a gonosz is hirdeti a maga ellen evangéliumát, mégpedig a hatalomnak minden jelével, csodájával és mindenféle hazugságával. Ugyanúgy megy ez is végbe, mint ahogyan Jézus és az ő követői tovább viszik és hirdetik mindenki számára az örömhírt, csak mindez ellentétes előjellel valósul meg. Itt is megvan a hatalom, megvan a jel, megvan a csoda, és megvan az üzenet is, de mindez ellentétes előjellel megy végbe. Azért imádkozik tehát az apostol, és azért kéri a tesszalonikai gyülekezetnek a közbenjárását, hogy minél kevéssé hirdettessék egymással párhuzamosan az evangélium és az ellen evangélium. Hiszen az apostol is tisztában volt vele, hogy nem csak ő járja szélesebb világot, hanem mindig is voltak olyanok, akik követték Pált, hogy lehetetlenné tegyék az ő munkáját, hogy lehetetlenné tegyék az ő küldetését, és mindig voltak és vannak olyanok, akik más üzenetet hirdetnek. Nem csupán passzív, vagyonis aktív, cselekvő módon jelennek meg ezek az emberek, illetve az őket felhasználó gonosz és kísértő. Ez alapján talán érthető, hogy miért is fogalmazott ilyen keményen, határozottan és ellentmondás nem tűrően Pál apostol. Azonban, hogyha tovább olvassuk az igét, akkor is egy nagyon erős megfogalmazás és gondolat tárul elénk, mivel az apostol nagyon keményen megfogalmazza, hogy nem mindenkié a hit. Úgy is mondhatjuk, hogy bizony vannak pálfordulást át nem élő Saulok. Vannak olyanok, akik ellentétes hatásfokkal tevékenykednek, és tevékenykedtek, mint ahogyan ezt tette az apostol is korábban. Vannak olyan kígyómarta emberek, akikre folyamatosan hat az ősi kígyó mérge. Azonban újra szükséges leszögezzük, hogy az apostol nem olyan testvérekkel szemben szól, akikkel valamiféle apró részletkérdésben nem ért egyet, hanem olyanokkal szemben fogalmazza meg ezt a nagyon-nagyon kemény kérést, akik akadályozzák az evangélium ügyének a terjedését. Nem Pál, nem az ő személyes, hanem Isten ellenségeivel szemben emeli fel ilyen keményen a hangját. Hiszen Pál érdeke a hit terjedése, a gonosz érdeke a hitetlenség terjedése. Pál érdeke a misszió, a gonosz érdeke az ellenmisszió. Kedves testvérek, megkockáztatom, hogy az ötesti alkalom közül a mostani ige mondható a legaktuálisabbnak, hiszen hogyha világviszonylatban beszélünk a kereszténységről, akkor láthatjuk, és szükséges is egy imaheti alkalmon, hogy arról szóljunk, hogy világviszonylatban milyen mértékű itt és most a 21. században is a keresztény üldözésnek a kérdése. És hogy ez milyen szisztematikus és romboló módon megy végbe. Vannak olyanok, akik nem birtokolják a hitet, és arra törekszenek, hogy másokat is megfosszanak a hit ajándékától. Hogy néhány konkrétumra hívjam fel a testvéreknek a figyelmét, először is a kereszténység a világnak a leginkább üldözött vallása. Itt és most, a 21. században havi rendszerességgel átlagosan több mint 300 keresztény testvérünk szenved mártírhalált. Havi rendszerességgel több mint 200 templomot és több mint 200 egyházi fenntartású intézményt rombolnak porig. Hogyha kiszámoljuk, ez napi szinten jó sok épületet jelent. És amiket most csak kiemeltem, ezek csak a leginkább szélsőséges példák, mondhatni nem is példák, hanem statisztikai adatok. Pedig minden bántás mögött egy-egy keresztény testvérünk élete és élettörténete rajzolódik ki, vagy egy-egy hívő közösség története lelhető fel. Pál apostolnak a kérését, hogy imádkozzunk az evangélium terjedésért, ugyanakkor imádkozzunk azokért, akik üldözést szenvednek el, most is nagyon aktuálisnak érezhetjük, sőt, mi több, talán most a legaktuálisabb, mi is imádkozzunk ezekért a testvéreinkért. Illetve tudjunk meg minél többet az ő helyzetükről, hadd ajánljam testvérek figyelmébe Györfi Károly a keresztény üldözés a 21. század elején című könyvét. Tudjunk meg róluk minél többet, hogy minél célirányosabban tudjuk megfogalmazni azt az imádságot, amit Pál apostol is kért a tesszalonikai gyülekezettől. Tudnillik, hogy imádkozzatok értünk, hogy megszabaduljunk a gonosz és elvetemült emberektől. Illetve, hogy még inkább felismerjük az ezzel kapcsolatos személyes felelősségünket is. Szokták mondani, hogy a keresztjének vére magvetés, és az üldözések által még inkább terjed az evangélium ügye, mindez Istennek hatalmas nagy csodája és ajándéka, fizika törvényeivel szemben ellenmutat, hogy minél nagyobb az ellenállás, annál nagyobb az erősség, de itt azt láthatjuk, hogy Pál apostol mégiscsak arra kéri a gyülekezetet, hogy szabaduljanak meg a gonosz emberektől. Mi is kérjük ezt, keresztjén üldözött testvéreink életére tekintve. Végül pedig nagyon komoly üzenete van annak is a számunkra, hogy Pál apostol nem arra kéri a gyülekezet tagjait, hogy fogjanak fegyvert, kövessék az apostolt, és hogyha bárki bántani merészeli őt, akkor azt keményen torolják meg. Imádságra kéri a gyülekezetet. Imádságra kéri a gyülekezetet, mégpedig azért, hogy az eredeti megfogalmazás szerint szabadítassanak meg az elvetemült és gonosz emberektől. Mindez azt jelenti, hogy az apostol a szabadulást nem a saját erejéből kívánja és szeretné kimunkálni, hanem a szabadulást úgy kéri el személyesen is ő maga, a szabadító Istentől. Ez a különösen csengő megfogalmazás, hogy szabadítassék, úgy is érthető, ez egy szenvedő szerkezet, arra utal, hogy az apostol a szabadulást egyedül Isten kezéből várja. Nem csak úgy általában kéri a szabadulást, nem csak úgy általában szeretné megtapasztalni mindezt, Isten kezéből kéri el mindezt. Nem véletlenül érezhetünk itt egy nagyon-nagyon lényeges és fontos áthallást, mivel az itt szereplő szabadulásra vonatkozó ige az üdvösség vonatkozásában is értelmet nyer. Megtapasztalta Pál apostol személyesen azt, hogy a legfontosabb kérdést, tudnélik az üdvösség kérdését nem tudta saját erejéből megoldani, nem tudta saját maga kimunkálni. Jézus érdeméért részesülhet a legfőbb szabadulásban, mégpedig a bűntől és a haláltól való szabadulásban. Éppen ezért meglátta, hogy az elvetemült és gonosz emberektől sem tud a saját erejéből megszabadulni, attól az Istentől kéri a kimenekvést, aki a legfőbb és legfontosabb kérdésben is megszabadította őt. Illetve még annyit, hogy nem csupán az apostol az, aki itt kéri az imádságot, hogy hordozza a tesszalonikai gyülekezet szívén az ő személyes sorsát, hanem ő maga is azt kéri a gyülekezet életére nézve, hogy Isten szabadítsa meg a közösséget mindenféle rossz dologtól, mindenféle gonosztól, pontosabban olvastuk ezt a harmadik versben. Jó látni azt, hogy a szorongatott helyzetben lévő apostolnak volt azzal kapcsolatos ereje, hogy a másik ember helyzetét is a szem előtt tudta látni, és ő maga is úgy tudott közbenjárni, hogy közben üldözést és üldöztetést tudott elszenvedni. Isten adja azt, hogy mi is ezzel az alázattal, és mi is ezzel az odafigyeléssel tudjunk tekinteni a másikra, mint ahogyan ezt tette Pál apostol. És Isten adja, hogy minél inkább tudjuk a szívünkön hordozni üldözött keresztjén testvéreinknek a sorsát. Ámen. Most pedig csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, magasztalunk és hálát adunk neked azért, hogy igéd egyértelműen rámutat, hogy életünk minden területére nézve te tőled kérhetjük a szabadulást. Te vagy az, aki a legnagyobb szabadítást Jézuson keresztül elkészítetted, és a te ingyen kegyelmedből kínálod a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát. Kérünk te add azt, hogy hatalmas nagy kegyelmedből minél inkább tudjuk megragadni a te szabadításodat. És köszönjük azt, hogy életünk minden területére nézve te tőled várhatjuk egyedül a kimenekvést. Köszönjük Istenünk azt, hogy Pál apostol példája is erre mutat mindannyiunk számára. Ugyanakkor igéd fényében bűnbánó szívvel is meg kell álljunk előtted, hiszen te látod azt, hogy életünk mennyi területén mi magunk akarjuk kimunkálni saját magunk számára a szabadulást. Kérünk, te add azt, hogy ne a saját erőfeszítésünkre, hanem a te kegyelmedre tudjuk bízni egész életünket, úgy, ahogyan tette ezt az apostol is. És hadd járjunk mi is közben, hadd imádkozzunk üldözött testvéreinkért, kérünk, hogy te erősítsd őket, te bátorítsd, gyámolítsd őket, és te távolítsad el közelükből a gonosznak minden erejét és minden csalárdságát. Kérünk, hogy te bátorítsd őket, és te add azt, hogy az ő álhatatosságukra figyelve, minél inkább meg tudjunk erősödve mi is a hit hatalmas ajándékában. Olvastuk azt igédben, hogy nem mindenkié a hit. Kérünk, Istenünk, te add azt, hogy minél többen tudjunk részesülni a hit ajándékában, és minél inkább meg tudjuk, és minél többen meg tudjuk ragadni ezt a te hatalmas nagy lelked által. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, és te erősítsd mindannyiunk életét. A te fiad, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg fohászkodásunkat. Ámen. Fennállva mondjuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a záró énekünket, a 475. számú dicséretet. A 475. számú dicséretünknek mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Bűnös voltunk, ért Uram, úr, ne vess meg. Tiszta szívet és szent lelket hagyd nékünk. Hallgass meg, fiad nevébe, ha kérünk. Keresetek buzgón és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok. Erőt ne vegyen mi rajtunk légvénkünk. Égi útunk, igazságunk, zörgessetek buzgón Isten ajtaján. Elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Unyisd meg az égi béke szép hónát. Hogy zenkessünk örök hallelujját.
Fennállva vegyük Istenünk áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ámen.